Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. A Hunren ELTE PPKE serdülőkori fejlődés kutatócsoport, a barcelonai és az oxfordi egyetem munkatársai az agykérgi hálózatok termodinamikai elveken alapuló elemzése során kimutatták, hogy az agy hierarchikus hálózatainak fejlődése szempontjából létezik egy olyan optimális zóna, amelyen a fejlődés üteme se nem túl gyors, se nem túl lassú. Az SFK kutatói Kovács Ilona és Gombos Ferenc, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkatársa Szakács Hanna nemzetközi együttműködésben végzett elemzéseinek során az emberi agy serdülőkori fejlődésének Goldilocks zónáját mutatták ki. Kovács Ilonával, az ELTE professzorával, akadémikussal beszélgettem.
Valójában a kamaszkorról beszélünk, ami elég speciális időszak az emberi fejlődésben. Ezt a pubertás indítja el, ami ugye ez elég közhelyes, mindenki tudja, hogy a nemi hormonok hatására a test átalakul gyermekiből felnőttszerűbben, de nem csak a nemi érés történik meg, a teljes csontszerkezet is gyakorlatilag átalakul, a testnek az arányai is megváltoznak, és ezzel együtt, és mi ezzel foglalkozunk, ezzel az utóbbival leginkább, az agy átalakulása is nagy intenzitással megkezdődik a gyermeki agykérgi szerkezetből egy felnőttre jellemző szerkezet fog majd kialakulni az évek során, mert embernél ez a kamaszkor, és ebben az ember egyébként eléggé egyedül van az állatvilágban, embernél ez több éven keresztül tart. A mi alanyaink 12-13 éves lányok voltak, de a mai szakirodalmi adatok alapján akár 23 éves korig is tarthat a kamaszkor.
Ez konkrétan fizikai változást is jelent az agyban?
Így van, igen. Tehát amiről már van pontos tudásunk, az az életkor függvényében való agyi, térfogati növekedés és csökkenés egy időben, ugyanis a különböző funkciókért felelős agykérgi területek a születéstől kezdve, illetve tulajdonképpen már az anyamékben is először egy jelentős térfogati növekedésen mennek át. Ez a növekedés nem homogén, tehát nem az történik, hogyha fölfújnánk egy lufit, és az egyre nagyobb lenne, hanem egy nagyon kötött idői rendben és téri rendben zajlik rá, gyakorlatilag hátulról előre, tehát a hátsó nyakszirti agykérgi lebenyek fognak először felnőttszerű térfogatot elérni, és ahogy megyünk előre, a frontális, az előlévő agykérgi lebenyek felé idővel azok is elérik a felnőtt térfogatukat. Ugyanakkor serdülőkorban pontosan a nemi hormonok hatására elindul egy ellentétes folyamat is, amikor a gyermekkorban nagymértékben felszaporodó idegsejtek közötti kapcsolatok elkezdenek ritkulni. Ezt úgy hívjuk, hogy agykérgi metszegetés. Tehát a szinaptikus összeköttetések az idegsejtek között az első burjánzási fázisok után ritkulni kezdenek, és ez egy teljesen természetes, nagyon hasznos folyamat egyébként, mert gondoljunk csak bele, hogyha a metszegetés analógiájánál maradunk, hogyha tavasszal vagy ősszel már igazából az almafákat nem metszenénk meg, akkor olyan sok levél lenne, hogy az almánk nagyon pici maradna, vagy ha túlmetszegetnénk az almafát, akkor meg lehet nem lenne virágja sem. Tehát ez egy elég hasonlóképpen fontos folyamat, aminek van egy optimális mértéke az agykérgen belül, és az lesz az eredmény ennek a metszegetésnek, hogy a felnőttre jellemző, már sokkal hatékonyabb, gyorsabb agykérgi hálózatok jönnek létre jó esetben. Persze lehet, hogy ettől eltér a fejlődés, akkor beszélünk különböző pszichiátriai klinikai zavarokról.
Mi történik akkor, hogyha túl gyorsan, vagy hogyha túl lassan megy végbe ez a folyamat, és mi az, hogy optimális?
Hogyha erre én tudnám a választ, akkor lehetséges, hogy meg tudnám mondani, hogy az iskolákban mi lenne a legfontosabb teendő jelen pillanatban. Erre egyelőre nem tudjuk a választ, de megpróbáljuk megközelíteni természetesen. Elsősorban módszertani oldalról nehéz erre a kérdésre válaszolni, azért is nehéz, mert alapvetően ennek a területnek, a serdülőkutatásnak, és elsősorban a serdülő agy és viselkedés kutatásának van egy hatalmas kerékkötője, és ez magának az érési stádiumnak a megállapítása. Tehát besétál mondjuk a laboratóriumba hozzánk egy fiatal, és meg kéne mondanunk róla, hogy hol tart a kamaszodásban. Ezt mi most már megemlíteném, meg tudjuk mondani egészen pontosan, azonban ez nem jellemző a szakirodalomra, mert egy olyan módszer van használatban már nagyon régóta, ami meglehetősen szubjektív, nem igazán pontos, és éppen ezért nagyon-nagyon kevés olyan adat áll rendelkezésünkre, ami az érés függvényében, nem csak az életkor függvényében, hanem az érés függvényében is megvizsgálná azt, hogy hogyan is fejlődik az agy. A mi laboratóriumunk vezette be az úgynevezett csontkormérés módszerét. Ez természetesen nem egy új módszer, endokrinológusok már korábban is használták. A nagyon szélsőségesen eltérő érési tempók esetén a csontkormérést rendszeresen használják is. Az azonban általában röntgen alapú mérés, amit az alapkutatásban nem szeretünk használni, mert ugyan igazából nem invazív, de mégis egy gyereket nem tennénk ki fölöslegesen ilyen jellegű sugárzásnak. Azonban manapság rendelkezésre áll már az ultrahangos csontkormérés, és nekünk is ilyen készülékünk van, ami valóban teljes mértékig non-invazív, nem semmilyen káros hatása nincs, viszont meg tudja mondani azt, hogy egy gyermeknek vagy fiatalnak az életkorához képest hol tart a testi fejlődése, tehát hogy mi az ő csontkora, mert ugye előfordulhat az, hogy bejön hozzánk egy 13 éves fiatal, és a csontkora már 15. Ez azt jelenti, hogy az ő érési üteme jóval gyorsabb, mint az átlagos érési ütem. Ő egy akcelerált fiatal. Hogyha mondjuk a csontkort pedig kevesebbnek, mondjuk 11-nek mértük, akkor róla elmondható, hogy az ő érési üteme lassabb az átlagnál. És bizony az eltérő érési ütemek befolyásolhatják azt, hogy az agyban mi történik, és nem biztos, hogy optimális, hogyha nagyon-nagyon nagy eltérések vannak az átlagtól. Ezt kutatjuk igazából, ennek a nyomában rettünk.
Hogy jön ide a termodinamika?
Egyrészt egy nemzetközi együttműködésben kutatjuk ezt a kérdést, amelyben együttműködő partnereink az Oxfordi Egyetemről, a barcelonai Pompeu Fabra Egyetemről és a magdeburgi Otto von Guericke Egyetemről, nem pszichológusok, van közöttük biofizikus, fizikus végzettségű kolléga is, pszichiáter végzettségű kolléga is, és gyakorlatilag ebből az irányból érkezett hozzánk a termodinamika, ami egy nagyon érdekes megközelítése az agy. Amiről annyit érdemes talán elmondanunk, hogy az agy egy rettentő bonyolult rendszer, nyilván az egymással összekötött idegsejtek az agyunkon belül egy olyan komplex rendszert alkotnak, amit a mai tudományhálózatként szeret leginkább felfogni. Na most a komplex rendszerek alkotó részei közötti interakcióknak van egy struktúrája, és ez a struktúra, amiről az imént beszéltünk, tehát össze vannak kötve egymástól az idegsejtek, az, hogy mennyire, az a fejlődés kérdése, és a többi. De ez az anatómiai struktúra és fiziológiai struktúra is egyben bizonyos dinamikus jelenségeket produkál, amiket nem tudunk feltétlenül jól megérteni egyszerűen a struktúra leírása révén. És ezért a tudomány hajlamos arra, hogy átfogó törvényszerűségeket keressen. Tehát van egy anatómiai alapunk, és vannak úgynevezett dinamikus jelenségek, amiket mérni tudunk, vagy amelyek akár viselkedésben nyilvánulnak meg. A kettő közötti kapcsolat az nem egy egyetemű kapcsolat. Ilyenkor szoktuk a tudományban már létező, leírt, kipróbált törvényszerűségeket alkalmazni, ilyen jelen esetben a termodinamika általánosan érvényes második törvénye, ez minden rendszerre, az élő rendszerekre is érvényes, és hogyha az agyat tekintjük termodinamikai rendszernek, akkor már is elmondhatunk róla bizonyos dolgokat, elmondhatjuk azt, hogy mint minden termodinamikai rendszernek állapotai vannak. Ezek az állapotok mérhető fizikai tulajdonságokkal is leírhatóak. Azt is tudjuk, hogyha ebben a keretben maradunk, hogy egy termodinamikai úgynevezett egyensúly esetén ezekben a mérhető fizikai tulajdonságokban nincsen változás, nincsen semmi. Az élő rendszerek azonban az egyensúlytól nagyon távol szoktak létezni, és az úgynevezett nem egyensúlyi rendszerek, ugye tudjuk, egyrészt energiát fogyasztanak, másrészt entrópiát produkálnak, tehát bizonyos értelemben a rendezetlenség felé tartanak. És itt kezd izgalmassá válni a dolog, mert ez az, amit mi egy elektroenkefalográfiás készülékkel mérni tudunk. Úgy véljük, hogy ezt is tudjuk többek között mérni, méghozzá úgy, hogy az alanyokat megkérjük, hogy néhány percig lazítsanak a fejükön az elektroda sapkával, amennyire csak tudnak, ami nem olyan nagyon könnyű, de adunk nekik hosszas instrukciót erre vonatkozóan. Van idejük, hogy elengedjék magukat egy sötét szobában. Ennek az a lényege, hogy nem éri őket külső inger, nincsen semmilyen feladatuk, de nem is alszanak. És ilyenkor az agynak egy olyan rendszere, egy olyan hálózat kapcsol be, amit ma nyugalmi állapotú hálózatnak, vagy default mód hálózatnak hívunk, és amelynek a jellegzetességeit ezzel az elektroenkefalográfiás készülékkel követni tudjuk ezután. Azt figyeljük meg ezeken a jeleken, hogy az agynak vannak úgynevezett mikroállapotai. Ez azt jelenti, hogy nagyon rövid ideig fennálló állapotok léteznek, amelyek egyébként a nyugalmi állapotban az úgynevezett alfa tartományon belül fordulnak elő. Az alfa tartomány az a 8-12 Hz-es tartománya az EEG jeleknek, és ilyen másodperc tized részéig fennálló mikroállapotokat azonosítunk, majd megnézzük azt, hogy a különböző mikroállapotok hogyan fordulnak át egy másik mikroállapotba. És megnézzük azt is, hogy vajon ezek az átfordulások egyirányú utcák-e, tehát mindig az egyik irányból a másikba fordulnak át a mikroállapotok, vagy oda-vissza járható utcákról van-e szó. Na most, hogyha szimmetrikus lenne a mikroállapotok egymásba fordulása, tehát úgynevezett reverzibilis interakciókat figyelnénk meg folyamatosan, az azt jelenteni, hogy a hálózatunk nem olyan nagyon szervezett, és nem produkál igazán sok entrópiát, nem annyira jellemző rá a érdekes ellentétként a rendezettség vagy a hierarchia. Ha azonban az állapotok egyfajta aszimmetriát hoznak elő, tehát az egyes állapotból mindig a kettes állapotba látunk átfordulást, és visszafelé nem. Ha jelen van az irreverzibilitás, az aszimmetria, akkor azt mondjuk, hogy minél inkább jelen van ez, annál nagyobb az úgynevezett entrópia produkció, és annál hierarchikusan, annál szervezettebb már az agy. Az entrópia produkció mértéke gyakorlatilag a fejlődő agy hierarchikus szervezettségének a mértékét adja meg, és ez az, amit itt most mérünk.
Ez akkor a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezzel a fizikai változással nem csak az agy fizikálisan változik, de tulajdonképpen az agy működése is megváltozik a kamaszkorban.
Így van. Hát így van, ezt természetesen viselkedésesen követjük, ugyan ezeken a fiatalokon, akiknek az agykérgi hierarchiáját elektroenkefalográfiával követjük, és akiket egyébként korábban csontkorméréssel válogattunk ki úgy, hogy körülbelül ugyanannyi átlagos, accelerált vagy lassabb érésű fiatal szerepeljen a vizsgált mintánkban, az ő viselkedéses teljesítményüket is mérjük. A fokozottabb hierarchikus agykérgi szerveződés az egy fejlettebb állapotra utal. Tehát, hogyha azonos életkorú fiatalokat tekintünk, és megnézzük azt, hogy az átlagos, az accelerált, vagyis gyorsabb fejlődésű, illetve a lassabb fejlődési csoportok közül hol a legnagyobb az entrópia termelés, akkor az a csoport, amelyikre ez jellemző lesz, az gyakorlatilag abban az időpillanatban a legfejlettebb, a felnőttéhez leginkább hasonló agykérgi szerkezettel rendelkezik ebben a keretben.
Az elmúlt időszak eredményeit most publikálták, hogyan folytatódnak majd a kutatások, míg a következő feladatok?
Igen, hát rendkívül kíváncsiak vagyunk arra, hogy Mi lesz ezekkel a fiatalokkal mondjuk 18-20 éves korukban? Tehát amit itt most mértünk, az eltérő érettségű fiatalok agykérgi szerveződésében megfigyelt különbség, ugye ugyanazon életkori csoporton belül, hogy ez fennmarad-e a későbbiekben, vagy csak egy átmeneti fejlődési jelenségről van szó. Természetesen az átmeneti fejlődési jelenség is nagyon fontos, mert arra hívja fel a figyelmet, hogy az azonos életkor még nem jelenti feltétlenül azt, hogy ugyanott tart valaki a fejlődésben. Ez most éppen folyamatban van, tehát ahogy betöltik a 18. életévüket a fiatalok, úgy hívjuk őket vissza a vizsgálatokra, és elvégezzük velük ugyanazokat a méréseket, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy vajon a lassabb érésűek behozzák-e az átlagosokat, az acceleráltak szintén ugyanott kötnek-e ki majd, mint az átlagosok. Ez az egyik nagy kérdésünk. A másik kérdésünk pedig az lesz, hogy mi van akkor, hogyha a jelenleginél jóval nagyobb érésbeli eltéréssel rendelkező fiatalokat vizsgálunk meg. Itt ugyanis elsősorban budapesti iskolákból érkeztek hozzánk résztvevők, a legjobb iskolákból, tehát kifejezetten jó körülmények közül. Nem volt hatalmas az érésbeli eltérés, tehát hogyha meg is figyeltünk az agykérgi fejlettségükben eltéréseket, ezek nem feltétlenül jelentik azt, hogy a tanulmányi eredményükre nagyon nagy hatással lennének, vagy hogy külön kéne őket kezelni. Viszont hogyha az általunk alkalmazott érettségi kategóriákon túllépünk, és szélsőségesebb eseteket vizsgálunk, akkor ott már elképzelhető, vagy hogyha olyan társadalmi-szociális helyzetben lévő fiatalokat vizsgálunk, akik inkább hátrányos helyzetűnek tekinthetőek, és nem tudnak jól kompenzálni az ilyen eltérések esetén, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy ennek vannak-e további klinikai következményei adott esetben. A pszichiátriai zavarok nagy részéről tudod, hogy a kamaszkorban eredeztethetőek, és könnyen lehet, hogy ilyen jellegű érésbeli eltérésekből is fakadhatnak.
Szigma, a holnap világa.
Magyar fejlesztés is része annak a vizsgálati módszernek, amivel már a tünetek megjelenése előtt 10-15 évvel kimutatható a már népbetegségnek számító Alzheimer-kór. A korai felismerés kulcsfontosságú, hiszen hatásos gyógyszer nincs a betegségre, a megfelelő életmóddal azonban elnyújtható és enyhíthető is a panaszok jelentkezése, mondta a diagnosztikai eljárást kidolgozó Sátori Mária, a Positron Medical Diagnostika Központ neurológus főorvosa. Varga Mónika interjúja.
Kettőféle tesztről van szó, az egyik az egy vérvételi teszt, a másik pedig egy memóriatest sorozat, és mind a kettő újdonság. A labordiagnosztikával kezdeném, mert ez az első olyan Közép-Kelet-Európában, ami kifejezetten a betegségre utaló kóros fehérjék szintjét tudja kimutatni. Eddig is voltak Alzheimerre vonatkozó vizsgálatok, tehát laborvizsgálatok vérből, de azok elsősorban a genetikai hajlamot mutatták ki, nem pedig magát a váratlan fennálló betegséget. Ezeknek a kóros fehérjéknek a szint emelkedése körülbelül 10-15 évvel hamarabb megjelenik már a vérben is, mint ahogy az első tünete az Alzheimernek. Tehát ez annyit jelent, hogy 97%-os pontossággal meg lehet mondani azt, hogy várható-e, hogy lesz Alzheimer-e 10-15 éven belül, vagy nem lesz. Ezt a fajta vizsgálatot eddig agyvízből voltak képesek elvégezni. Egyébként ez Magyarországon is elérhető a neurológiai klinikán, de hát azért egy agyvízvétel, tehát egy lumbárpunkció, azért ez egy fájdalmas dolog, és nem veszélytelen.
És a memóriatánzt?
A memóriateszt pedig egy magyar fejlesztésű dolog, amiben én aktívan részt vettem szakértőként, informatikusokkal közösen dolgozva. Ezek tulajdonképpen olyan memóriatesztek, amiket a neuropszichológusok is elvégeznek a betegeknél, de itt ennek a különlegessége az, hogy ezt a betegek otthon, saját lakásukban, számítógép előtt is el tudják végezni, és hetente több alkalommal is. Körülbelül egy-egy alkalommal 10-15 perc, vagy maximum 20 percet vesz igénybe, hogy ezeket a teszteket elvégezi. Ezek a tesztek a memóriának a különböző egységeit képesek vizsgálni, tehát nagyon sokfélék vannak, és tulajdonképpen a papír alapon használt teszteknek a digitális változatát tudjuk nekik megmutatni.
Ez is a korai diagnosztikához szükséges, vagy ez már a diagnosztizált eseteknél fontos?
Nem, ez is a korai diagnosztikához szükséges, mert ameddig egy neuropszichológusi vizsgálat, ami több mint egy óra, egy aktuális alkalmat tud rögzíteni, tehát egy aktuális állapotot, ami lehet, hogy például egy depressziós állapotban nem lesz a legtökéletesebb, viszont esetleg egy két nappal később, vagy egy héttel később már egészen más eredményeket tud produkálni a beteg. Tehát ez arra is alkalmas, hogy legalább 3 hónapot kell gyakorolni ahhoz, hogy valamiféle véleményt lehessen mondani, és hetente többször, és akkor szépen kirajzolódik a görbe, hogy ez egy egyenletesen csökkenő szellemi teljesítményt mutat, vagy pedig esetleg hol le, hol fel. Tehát időnként nagyon jó, időnként nagyon rossz. Ha ilyen kígyó mozgású a memóriatesztek eredménye, akkor nagy valószínűséggel a betegnek hangulati zavara van, és nem valódi demenciája. Ugyanis hát a depresszió is, meg a hangulati zavarok is csinálnak olyan tüneteket, mint hogyha beteg lenne épülve.
Miért fontos, hogy ilyen korán diagnosztizálják az Alzheimert már a tünetek megjelenése előtt 10-15 évvel?
Azért, mert már a betegséget nem tudjuk gyógyítani, és az összes forgalomban lévő gyógyszer az körülbelül 18 hónapig képes szinten tartani a beteg szellemi teljesítményét, utána sajnos ugyanúgy romlik tovább, mint a kezeletlen csoport, mert igenis sok mindent lehet tenni azért, hogy ez a folyamat minél később induljon el. Tehát, hogy a betegeknek az életminősége minél tovább megmaradjon egy jó szinten. Egyébként pont most voltam kint Lisszabonban egy kongresszuson, ami Alzheimer és Parkinson betegségről szól, és pont egy japán kutató összegezte az eredményeit, hogy ők csináltak egy felmérést, hogy azok a betegek, akik rendszeresen orvosi ellenőrzés alatt álltak, tehát a labor paramétereik rendben voltak, beleértve a vércukorháztartást, a koleszterin szintet, a májműködést, a veseműködést, a B12 pajzsmirigy értékeket, folsav értékeket, tehát ezek rendben voltak. A betegek rendszeresen végeztek testmozgást, ha más nem, de legalább egy esti sétát, és rendszeresen végeztek szellemi tevékenységet, azoknál az Alzheimernek a tünetei sokkal később és sokkal enyhébben jelentkeztek. Tehát lehet tenni azért, hogy az egészségünket minél tovább meg tudjuk őrizni.
Mondhatjuk, hogy az Alzheimer népbetegség, vagy hogy népbetegség lesz?
Sajnos már az, mert a lakosság életkorának a meghosszabbodásával ez egyre gyakoribb. 60 év fölött már 20%-ban megjelenik, a demencia 70 év fölött 30%-ban, és 80 év fölött 50%-ban megjelennek a demens tünetek, és ezeknek a betegeknek a 60% alzheimeres, ami nagyon nagy arány.
Várható az, hogy ez még tovább romlik?
Hát, ahogy az életkorunk nő, tehát az átlag életkor növekszik, ez a betegség is egyre gyakoribbá válik. Jelen pillanatban nem tudjuk pontosan, hogy mitől alakul ki, mitől szaporodnak meg ezek a kóros vérfehérjék, és hogyan teszik tönkre az idegi kapcsolatokat, és hogyan okoznak ugye szellemi leépülést. Nagyon sok kutatás folyik a témában, de eddig még igazából sikerrel egyik sem járt. Eddig ugye két irányba folytak már az emberen végzett gyógyszervizsgálatok, tehát egyrészt olyan antitesteket fejlesztettek ki, amik ezeket a kóros fehérjéket meg tudták kötni, sőt át tudtak ezek menni a véragygáton, tehát az agyvíznek a kóros fehérje szintjét is tudták csökkenteni, és volt olyan is, ami az agykéregben lerakódott ilyen úgynevezett szenilis plakokat, tehát egy ilyen kis telepeket, ahol ezek a fehérjék megjelentek, azokat is fel tudták oldani, és ki tudták üríteni, de a szellemi képességük a betegeknek nem javult, sőt, másfél év után ugyanúgy romlottak. Tehát nem vezettek eredményre ezek a kutatások. A másik irány pedig a kóros fehérjéknek a szintézisét próbálták gátolni. Tehát olyan enzim blokkolókat alkalmaztak, amik a szintézisnek a kivitelezését gátolták. Ezeket úgynevezett szekretázbénítóknak hívták, tehát ilyen volt a béta meg a gamma szekretázbénítók gyógyszerek, de ezek se vezettek eredményre. Általában majdnem mindig 18 hónapig tartották a szintet, és utána ugyanúgy romlottak, mint a kezeletlen csoport. Egyébként azt lehet mondani, hogy jelenleg forgalomban lévő gyógyszerek, amik ugye koleneszterázbénítók, azok körülbelül ugyan 4-6-nak, tehát 18 hónapig elég jól tartják a memória szintet, és utána kezdődik a mélyrepülés.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.